iFater. Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
Te mondd, hogy pléjáróház a te hangod mélyebb, ezzel indítjuk a mai rovatot, és ezt azért mondom így, mert valami olyasmi történik majd valamikor a közeljövőben, és egyre biztosabb, hogy meg fog történni a pléjáróházzal, amit nem gondoltunk volna, és nekem van egy olyan kis titkos tippem, hogy ezt az Európai Unió szabályozásnak köszönhetjük, mert hogy valami olyasmire készül a Google a pléjáróházzal, amire mi nem gondoltunk volna még mondjuk 2-3 évvel ezelőtt.
Az egyik híres szaklap, az Android Authority talált nyomokat arra a most fejlesztés alatt álló pléjáruház verzióval, ugye ez is egy alkalmazásként működik az androidos telefonokon, de ugye maga az áruház az, ami felelős a különféle szoftverünk frissítéséért, ugye itt tölthetünk le új programokat is, de itt az előbbi a frissítés lesz a lényeg. Ennek az áruháznak az új verziójában találtak olyan nyomokat, melyek alapján úgy tűnik, hogy a Google jövőben valamikor egyszer majd elkezdi frissíteni azokat az alkalmazásokat is, amiket nem tőlük töltöttünk le, legalábbis megnyitja a lehetőséget erre a felhasználónak. Hogy ezt pontosabban értsük, ugye az Android rendszeren belül már régóta divat az, hogy bármilyen forrásból, akár mint egy számítógépre telepítő fájlként letölthetünk applikációkat, és utána ezeket felrakhatjuk a telefonunkra, és ezeket az alkalmazásokat viszont nem tudjuk automatikusan frissíteni normál esetben, tehát mindig manuálisan le kell tölteni a legújabb verziót, és újra feltelepíteni az alkalmazást, tehát egy picit komplexebb folyamat ez, és nem kell nagyon-nagyon exakt szoftverekre gondolnunk, éppen elég csak egy picit visszamennünk a Fortnite-ig, amikor is ugyebár mind az Apple, mind a Google áruházából kitiltásra került a szoftver, azóta azért az Epic, a kiadó egy picit módosított ezen, és egy kicsit könnyebbé tette a népszerű lövöldözős játék elérhetőségét a különféle platformokon, viszont a Google úgy tűnik, hogy talán biztonsági okokból, de úgy döntött, hogy segít ezeknek az alkalmazásoknak a frissítésében. Nyilván megkülönbözteti majd azért az applikációkat, hogy bizony ez nem tőlünk letöltve, mi mossuk kezünket, ha bármi probléma van, de a frissítés itt van hozzá, legalábbis a mi általunk is szavatolt frissítés. És egyébként az az érdekes ebben a történetben, hogy nem annyira újdonság ez, mint amennyire annak tűnik, ezt a módszert, tehát hogy a saját alkalmazásból frissített egy másik forrásból származó applikációt, már láthattuk nagyon-nagyon sok gyártónál, akik Android rendszert fejlesztettek. Eddig a Google ebben lemaradásban volt, és érdekes, hogy bár erre a területre korábban nem fordította túl sok figyelmet, most hirtelen mégis érdekes és fontos funkcióvá vált ez. És az említett Európai Unió szabályozás, aminek ezt köszönhetjük, az valószínűleg az, hogy bizony az EU egyre nagyobb hangsúlyt fektet arra, hogy mindenki mindenféle alkalmazásboltot és mindenféle szoftveres forrást elérhessen a telefonján, anélkül, hogy a szolgáltatók, vagy a gyártó cégek, vagy a szoftverüzemeltető cégek, mint amilyen egyébben az esetben a Google, komoly keretek közé szorítaná ezeket a hozzáféréseket.
Igen, tehát egész egyszerűen, hogyha jövőben szeretné úgy magához láncolni a usereket, és úgy magánál tartani a felhasználókat a Google, ahogy eddig ugye megtehette még az EU szabályozás nélkül, eddig is lehetett valóban telepíteni szoftvereket, de nem könnyítette meg a Google, hogy ez a nagyon könnyű legyen. Tehát ez a valamilyen oldalról valamilyen fájlt letöltök, és miután engedélyeztem az Android beállítások között a fejlesztői módot, akkor tudtam csak föltelepíteni, és akkor is még háromszor szólt a telefonom, hogy jaj, vigyázz, ez olyan helyről érkezett ez az alkalmazás, ami nem tudjuk, hogy honnan van. Na ezt egy kicsit felülírta az Európai Unió szabályozás, ezt sokkal könnyebbé kell tennie és átláthatóbbá tennie a Googlenek, így viszont fennáll a veszélye, hogy egész egyszerűen nem a pléjáróház lesz a legdominánsabb, vagy legalábbis jócskán veszít a dominanciájából. Hogy azzal, hogy a külső boltokból és az egyéb helyekről érkező alkalmazásokat is tudjuk a hivatalos pléjáruházon keresztül frissíteni, egész egyszerűen magánál tudja tartani még tovább a usereket, ami mindenképpen érdeke a Googlenek, mint ahogy a Huaweinek is érdeke, hogy a saját boltjában tartja a usereket, mint ahogy a Samsungnak és a többi gyártónak, a Xiaomi-nak is van saját alkalmazás boltja. Úgyhogy ez állhat a háttérben, és ha már említettük a Xiaomi-t, akkor az egyik legidegesítőbb dolog a mobil gyártó kapcsán az az, hogy nem tudjuk eltüntetni a reklámokat, tehát hiába fizetünk akár súlyos pénzeket egy-egy Xiaomi telefonért, defaultban alapbeállításként biztos, hogy találkozunk reklámokkal, igen, ki lehet kapcsolni, igen, nem teszi ezt könnyűvé maga a telefon a beállítások között szépen elrejtve, és ezt azért mondom, mert hogy valami olyasmit lépett meg a Microsoft a Skype-al kapcsolatban, ami ennek pont az ellentéte, és azt mondta, hogy mostantól nem lesz a Skype-ban semmiféle reklám, aminek köze lehet ahhoz, hogy gyakorlatilag, így, ha kutatok az emlékeim szerint, az elmúlt 3-5 évben nagyon-nagyon kevésszer merült föl ez a brand, hogy Skype itt az iFaterben, tehát biztosan usereket akar megtartani és vagy visszacsábítani a Microsoft erre a platformra.
A Teams árnyékában azért nem egyszerű a Skype helyzete, nyilván ugyebár az utóbbi lett most már a céges csevegések mekkája és a különféle ez egy e-mail is lehetett volna típusú meetingek abszolút egyeduralkodója. Ehhez képest a Skype-nak azért még mindig van egy nagyon erős, nagyon masszív felhasználói bázisa, és úgy tűnik, valamiért a Microsoft rájött arra, hogy bizony erre a bázisra nem árt néha hallgatni, és legutóbb egy olyan frissítést tettek közé, amelyben a reklámmentességet biztosították, mert hogy eddig ugyebár a Skype felületén mindenhol találkozhattunk reklámokkal, beszélgetésekben és a különféle felületeken egyaránt, egészen sok újdonságot is raktak egyébként a Skype-ba, de a frissítés legfontosabb újdonsága természetesen az, hogy mostantól a felhasználóknak nem kell semmiféle reklámot nézniük. Nyilván ez arról a kivétel az, hogy az úgynevezett MSN, tehát most már a, mondhatjuk, hogy a Microsoft saját híroldala hírfelülete, az, ami még mindig fogadhat minket, legalábbis, hogyha szeretnénk a Skype-ban, ez ugye egyszerűen kikapcsolható, de azért nyilván nem lenne Microsoft a Microsoft, hogyha nem kerülne bele valami egészen érdekes újdonság a most fókuszban levő termékek közül, ez pedig az AI, mert hogy azért képszerkesztőt, képgenerálót és különféle AI funkciókat, ugye a Microsoft-féle Copilot rendszerre építve, rögtön találunk a Skype új verziójában is. Ezekkel együtt is azért érthető, hogy a felszállítóban már nem igazán volt csábító ez a szoftver, úgy, hogy közben még reklámokat is kellett nézniük. Nagyon-nagyon érdekes kérdés az, hogy vajon mikor fognak arra nem aprócska felhasználói bázisra hallgatni, akik ugyanezt a problémát vetik fel a Windows kapcsán, mert az operációs rendszer mind a Microsoft, mind pedig egyéb forrásukból származó reklámoktól hemzseg, és hát bizony itt is azért elég sok a panasz.
Szoftverről ugrunk hardverre, ráadásul teljesen analóg hardverre a szó legnemesebb értelmében, ugyanis megjelenik egy újabb Moonswatch, ami ugye az Omega Moonwatch és a legendás műanyag divatórákat gyártó cég közös szerelem gyereke, egy újabb, még az eddigieknél is sokkal limitáltabb modell érkezik.
2 éve már, hogy piacra lépett a Moonswatch márka név vagy termékcsalád, és hát nyilván akkora sikert azért ritkán lehet elkönyvelni egy viszonylag megfizethető árkategóriai órák körében, mint amekkorát egyébként a Swatchnak ezzel a szériával sikerült, és látszik, hogy azért nem lanyhad a figyelem sem a gyártó részéről, ugyanis most egy egészen új megközelítéssel próbálkoznak, olyasmivel, amit ebben az árszegmensben, tehát mondhatjuk azt, hogy a belépő szintnél azért valamivel magasabb, inkább az alsó közép kategóriában, és nem csak órákról, igazából bármilyen elektronikai vagy viselhető termékről, bármiféle kiegészítőről beszélgessünk is, ritkán találunk, mert hogy úgy döntöttek, hogy egészen limitáltan, nem csak hogy darabszámban, hanem limitált időben lehet hozzájutni a Moonswatch új verziójához, a Mission to the Super Blue Moon Phase nevezető, egészen látványos kék hold elemekkel díszített verziójához. Az Swatch ugyanis úgy döntött, hogy bár ezeket az órákat eleve csak üzletekben lehet megvásárolni, ahhoz, hogy hozzá is jussunk magához az órához, minden nap augusztus 19-ig 17 óra után kell, hogy bemenjünk az üzletbe és kérjük az órát, mert hogy ekkor kezdődik a legtöbb területen a nyári időszámítás szerint a naplemente, tehát csak ezekben a szűkös órákban van lehetőségünk megvásárolni ezt az órát, és azért is érdekes ez, annak ellenére, hogy egyébként egy egyszerű analóg technológiáról beszélgetünk, mert látható, hogy egyre több gyártó kezdi el felismerni azt, hogy nem feltétlenül csak a luxus és felső kategóriás termékeknél van szükség arra, hogy némi exkluzivitás érzést, némi játékosságot belevigyen a termék piacra dobásában, és látható, hogy azért a Swatch nagyon jól ráérzett erre, mert az internet felrobbant egy kicsit ennek az órának a különleges bevezetése kapcsán, és pontosan ezért tettük mi is azt, hogy azért említsük meg az ilyen különlegességeket, mint amikkel most például a Swatch is próbálkozik.
Nagy óragyűjtő körökben előszeretettel szokták, hát hogy mondjam, fikálni kockázni a Swatchot, hogy játékóra és hogy igazából egy jelentéktelen tucat és divat termék, ilyenkor mindig egy kicsit mosolygok, mert azok, akik imádják a Rolexet, imádják a Glashütte és az egyéb svájci márkákat, including Omega, ami konkrétan a Swatch csoporthoz tartozik, ők mindig elfelejtik azt, hogy pontosan ez az a műanyag játékóra volt, ami a 90-es években a teljes svájci óraipart megmentette. Igen, ez egy nem túlzó kijelentés, tehát az, hogy ezek a kis játékos műanyag órák léteznek, ma még léteznek, és az, hogy egy ilyen kis számomra nagyon-nagyon kedves fricskával egy fantasztikus prémium Omega óra dizájnt csomagolnak bele ebbe a játékos műanyag divat termékbe, ez egy kifejezetten jó fricska, ugyanis, hogyha nincs a Swatch a 90-es években, és nem mondja azt, hogy minden óránk amennyire csak lehetséges Svájcban készüljön, és abban az időszakban, amikor senki nem akart automata órát vásárolni, mert mindenki meg volt törülve az akkor még aránylag újdonságnak számító kvarc órákért, márpedig mi piacra dobunk egy primitív, egyszerű, mindösszesen 51 alkatrészből álló automatikus órát, ez pedig a System 51 lett, és egy olyan teljesen jelentéktelen óra szerkezett gyártó kezdte el ezt gyártani, mint az ETA, és annak ellenére, hogy veszteséges volt az egész System 51 dolog annak idején, életben tartotta az ETA szerkezett gyártót, és ez a szerkezett gyártó most a világ legkomolyabb prémium modelljeiben található meg. Tehát ez csak egy olyan kis kitétel, hogy bizony ennek a számomra nagyon kedves, fantasztikus műanyag divatórának köszönhetjük azt, hogy most ilyen óriási márkákat, mint az Omega Rolex tarthatnak bizonyos emberek, akik meg tudják fizetni a csuklójukon. És ha már órák, akkor említsük meg a Logitech vezetőjét, aki azt mondta, hogy valami olyasmi van a fejében egy új egér kapcsán, mint amit az órákkal tapasztalunk, hogyha az embernek van egy jó minőségű, jó órája, akkor azt nem dobja ki, sőt adott esetben azt még az unokája is örökölni fogja valamikor. Éppen ezért gondolkodik azon egyelőre még csak hangosan a Logitech, hogy piacra dobna egy örök egeret.
Persze nyilván nem olyan egyszerű a történet, egyrészt fel az örök egér kapcsán olyan 200 dolláros ár körül, induló ár körül gondolkodik a Logitech, ami azért mondhatjuk, hogy nem kevés, még a gyártó egyébként igen professzionális termékeinek áradásához képest sem, és pont a professzionális felhasználókat céloznák meg azzal, hogy ez nem egy egyszerű egér egyszerű megvásárlása, hanem bizony előfizetés, nagyjából pont úgy, mint egy pár év a BMW-hoz akadott elő az ülésfűtés előfizetési lehetőséggel. Itt hasonló lenne a történet, mindenféle szoftveres és hardveres terméktámogatást kérhetnének, várhatnának el az ügyfelek, azért cserébe, hogy nagyjából egy olyan 25 dollár körüli előfizetési díjat fizetnek havonta, azért, hogy legyen egy professzionális, egy kiemelkedő, jó minőségű egerük, és a gondolat egyelőre úgy tűnik, hogy nagyon-nagyon-nagyon inkább csak arról szól, hogy szondázni kezdjük a piacot, mit szólnak a felhasználók, főleg az üzleti felhasználók ahhoz a lehetőséghez, hogy szoftveres oldalról extra funkciókkal bővítsék az ők is egyszerű, de igen-igen-igen fontos perifériájukat, tehát az egeret. Nem tartjuk valószínűleg, hogy a Logitech ezt meg is tudja valósítani, ha igen, akkor pedig minden bizonnyal lesz egy igen szűk piaci réteg, amely nyitott lesz erre a területre, de az átlag felhasználó nem nagyon fog találkozni az úgynevezett örök egérrel, legalábbis nem ebben az előfizetéses formában.
És azt azért tegyük hozzá, hogy a Logitech számlájára kell írni azt a nagyon-nagyon jó hírt, hogy bődületesen tartósak a termékei, tehát jó magam is 6-8 éve használom a billentyűzetet, tehát hogyha ezt az örök egeret bevezetjük, akkor ennél a perspektívánál és ennél az időintervallumnál jóval messzebb kell tekinteni, és mivel egy egér nem valószínű, hogy olyan prémium termék tud lenni, mint mondjuk egy Rolex Kalóra, azért itt még sok-sok kérdés vetődik föl, mint ahogy az a kérdés fölvetődött bennünk már kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, hogy vajon miért jutott eszébe a Metának, és átevezünk az AI vonalra ezzel egyúttal, hogy bevezesse azt a szolgáltatást, hogy celebritásokkal tudjunk csetelni a Facebookon keresztül, de úgy, hogy természetesen a másik oldalon nem a valós húsvér celebritás és hírességgel beszélünk, nem Angelina Jolie ülott és válaszol nekünk a kérdéseinkre, hanem gyakorlatilag AI chatbotok, és ez az AI chatbotoknak volt egy ilyen óriási kampánya, na hát ezt most ki is nyírta a Meta. Vagyis az az értetlenség, amivel mi annak idején álltunk, és az egész újságíró szakma állt, hogy vajon mire lesz ez jó, hiszen ki akarna egy nem valós hírességgel beszélni, az most beigazolódott, és mostantól már nem fogunk tudni csetelni az AI celebekkel. Ennek ellenére nem ez a legnagyobb problémája az AI-nak, és nem ez a legnagyobb problémája az AI-t fejlesztő cégeknek, hanem az, hogy egészen elképesztő mennyiségű országok GDP-ét megközelítő veszteségekkel kell számolniuk, és a másik oldalon egyáltalán nem látszik a fény az alagút végén.
Bizony-bizony azért ugye nagyon sokszor beszéltünk arra, hogy mind hardware és mind szoftver oldalról bűnöletes fejlesztéseket eszközöltek a különféle cégek, csak az OpenAI-val, ChatGPT fejlesztőjében is hatalmas pénzösszegekkel szállt be a Microsoft évekkel ezelőtt, és hát nyilvánvalóan látva, hogy az Nvidia a világ legjelentősebb és legdrágább hardware gyártó cége lett per pillanat, mind ugye annak köszönhető, hogy minden nagy vállalat tőlük vásárolja az AI szolgáltatásokhoz szükséges hardveres hátteret. Ezek fényében nem annyira meglepő, hogy valaki azért elkezdte feltenni azt a kérdést egyre többször, hogy te mikor és hogyan térül meg mindez. Mert a jelen pillanatban június végéig bezárólag a tech óriások 19 milliárd dolláros elképesztő összeget költöttek ebben a legutóbbi negyed évben az AI-jal kapcsolatos fejlesztésekre. Ez egy 5 évvel ezelőtt egy egész éves költségvetés jelentett volna, tehát az látszik, hogy nem csak az AI fejlődése az, ami egyre gyorsabb és egyre nagyobb ütemben gyorsul fel, hanem a ráfordított összegek is, és hát bizony a legtöbb cég azért most már egyre inkább úgy tűnik, hogy az adósság felé kezdi el sodorni magát, legalábbis, hogyha az AI fejlesztésekről van szó.
Ugye a pénzvilág ebből a szempontból elég kegyetlen, tehát hiába mondják most azt a legnagyobb AI fejlesztők, igen, az OpenAI, Microsoft, Google és a többiek, hogy de ez tuti, hogy ez a jövő, de tuti, hogy ebben nagyon-nagyon sok pénz van, azért, hogyha a Wall Street-en nem látják azt, hogy ebbe tényleg elkezd csöpögni visszafelé és az a pici dollárjel, akkor azért komolyan elbizonytalanodnak, és hosszú távon ez még a legnagyobb cégeket is tőzsdei részvények szempontjából biztosan érintheti, és egyáltalán nem pozitívan, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy milyen alapokra helyezik a jövő AI fejlesztéseit, mely egyesek szerint, és hát az iparág meghatározó szereplői szerint, méghozzá az Nvidia és a Meta szerint nem más, mint a nyílt forráskódú szoftverek használata, ezzel fogjuk folytatni.